Kedves hallgatóink, a Madárvártában ma egy nagyon érdekes és nagyon megosztó, mondhatnánk problematikus madárfajról lesz szó. Ormán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével beszélgetünk. Szervusz, Zoli.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
Hát ez a varjú. A vetési és a kormos varjúról beszélgetünk, inkább csak az egyikről. Két külön állat. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez ugyanaz, fekete-fekete, és most szembesültem ezzel.
Hát az a két külön faj.
Két külön faj, tehát két különféle állat ez. A vetési meg a kormos varjú tök fekete, ugyanúgy néz ki, de nem ugyanaz.
Ráadásul három fajról kell beszélnünk, mert ugye van a vetési varjú, ami korom fekete, szürke a pofája. Van a korom fekete kormos varjú, aminek a pofája nem szürke, de a kormos varjúnak volt sokáig az alfaja a dolmányos varjú. Tehát a kormos varjú nem a vetési varjúnak a közvetlen rokona, hanem a dolmányos varjúnak a közvetlen rokona. Már beszéltünk itt például a csízek kapcsán, ez a taxonómiai káoszról.
Hagyjuk.
Tehát az van, hogy most megnéztem, a mostani IUC besorolás szerint a kormos varjú és a dolmányos varjú külön fajnak számít. Tehát most nem alfajokról van szó.
Most beszéljünk a vetési varjúról. A kormos varjú, meg akartam említeni, csak annyit még a kormos varjúról, hogy az elég ritka. Ilyen változatában.
Az az érdekes, hogy a dolmányos varjúban volt egy
majd róla is alfaja. Külön beszélgetünk.
Az az érdekes, hogy a dolmányos varjú és a kormos varjú eltési területe a magyar-osztrák határon van. Tehát a Magyarországról megyünk Ausztria felé, csak dolmányos varjút látunk, átlépünk Osztrákiába, és ott már csak a koromfekete kormos varjú van, de alapvetően például van egy színhibás kormos varjú, hosszú évek óta él a Margit szigeten, ilyen fehér babos. Tehát Magyarország belső területén is előfordul a kormos varjú. Ugye külső kinézetre nem vetem hozta föl, olyan, mintha a vetési varjúnak nem, ez gyakorlatilag egy teljesen más faj, más a viselkedése is, mert a dolmányos kormos varjú kombó máshogy viselkedik, mint a vetési. A vetési varjú az olyan, mint egy ilyen legelésző tehéncsorda. Nagyon speciális a csőre. Egy nagyon hosszú, elnyújtott árszerű a csőre. Ezzel szemben például a kormos varjúi, dolmányos varjúi, az inkább egy ilyen cinege és sascsőr közötti szakító, tépő, ragadozó madárcsőr. A vetési varjúnak a táplálkozási stratégiája nagyon hasonlít a seregéjéhez, akinek nagyon hasonló a csőre, ugyanis azt csinálja a vetési varjú, hogy nagy csapatokban leszáll az állatok által őzek, szarvasok, tatáran, tök mint lelegelt gyepre. És ezzel a hosszú árszerű csőrével elkezdi, mint a varrógép egymástól néhány milliméter távolságban átkutatni 4-5 cm mélyen a talajt. Ha valamit érez a csőrével ott mozogni, tehát mondjuk cserebogárpajort, drótférget, akkor azt kieszi. Miért éri meg egy ilyen madárnak csapatosan élni, táplálkozni? Mert a csapatos életmódnak az egyik nagyon nagy előnye, hogy nagyon gyors az információ átadás a táplálékfoltról. Képzeljünk el, hogy van 1000 vetési varjú. Szétszóródva táplálkoznak egy végtelen gyepen. És azt látja az összetartó varjú csapat, hogy a Béla 38 perce ugyanott eszeget. Miért? Biztos azért, mert rátalált egy pajor sokaságra, vagy egy drótféreg inváziust. És akkor oda mennek. Tehát amikor egy ilyen vetési varjú kolónia felszáll, akkor utána olyan a talaj, minthogyha hatalmas varrógéppel fel lenne szaggatva. Tehát a vetési varjú egyébként az agrárgazdálkodó embernek a legfontosabb barátja. Aztán jött az okos gazdálkodó.
Na de hát ez döbbenetes, hiszen hát most, amit most mondasz, hát fantasztikus, hogy mennyire hasznos.
Igen,
mert
gyakorlatilag
de mégis írtották. A 80-as években majdnem kiírtották a vetési varjút.
300 ezer példány volt a 60-as, 70-es években, utána ez lecsökkent olyan 250 ezer pár, de mondjuk induljunk ki 300 ezerből. Tűzzel vassal írtották az úgynevezett varjúháborúk alatt. Az ezredfordulóra 93%-ot lemészárolták.
De miért, ha hasznos?
Mert azt mondta a gazda, hogy bármilyen állat, hogyha az én általam termesztett növényt, vagy tenyésztett állatot eszi, halat, tehát azt írtani kell, és felnagyítják, és azt mondják, hogy elviselhetetlen károkat okoz, és azt mondják, hogy akkor írtsuk ki. Mert egyszerűen ugye régen, amikor extenzív, kisparcellás, mozaikus módon termelt az emberiség, a monokultúra soha nem volt, mert a monokultúrában kiirtasz mindent, csak egy növényt vetsz, mivel eltünted a természetes élőhelyeket, nincsenek ragadozók, és gyakorlatilag amíg nem találtuk fel a másik világháború után, amíg az 50-es évek elején, 40-es évek végén az agrárkémiát, nem tudtunk volna védekezni. Ezért kis parcellán mozaikosan vetettünk, nem tudtak túlszaporodni a kártevők, és akkor például jöttek az ilyen madarak, mint a vetési varjú, és hogyha valahol mondjuk gyökérkártevő, mondjuk cserebogár pajor invázió volt, amiatt egyetlen egy kultúrnövény nem nőtt volna ki, vagy drótféreg invázió volt, akkor jöttek és összeszedték. Aztán jött a nagyüzemi mezőgazdálkodó ember, másik világháború után, végtelen nagy pusztaságokat alakítottunk ki, agrársivatagokat, és ugye itt ebben intelligenciával rendelkező madárcsoportról beszélünk a varjúfélék kapcsán, és ők nem fognak kihalni, mert a gazdának úgy kényelmesebb, hogyha nem volt gyep, nem volt legelő, akkor mit csinált? Ráment a vetésre. De nagyon gyakran nem a kukorica csírázó magját szedte ki,
csak hanem... az másodlagos kár volt.
Hanem megtalálta a szondázó csőrével, hogy a kukorica csírázó magját, tehát a csírát rágta a drótféreg. A drótféreg megfogta, és azzal együtt forgatta ki. Erre mondták azt a gazdák, ugye, hogy ki kell írtani. Ugye volt az emberiség története egy ilyen öngyilkos vállalkozás az 50-es, 60-as éve a Kínában. A négy kártevő kampány, bolha, patkány, szúnyog, veréb, kiirtották a verebeket, 2 évig tartott ez az őrület, és utána 10 és 70 millió közötti kínai halt éhen, mert nem voltak verebek, mert azt mondta a Mao, hogy ő tudja paraszt gyerekként, hogy a veréb megzabálja a rizst a kínai lakosság elől. Mondták neki az akadémia, hogy na. A veréb alapvetően a fiókáit a rizs kártevő rovarokkal eteti. 2 évig tartott ez az őrület, sok milliárd verebet írtottak ki, és utána olyan éhezés tört ki, mert nem voltak verebek, amik összeszedték volna a rizs kártevőit, hogy nyilván titkolja a kínai kormány, de ilyen 10 és 70 millió közöttire becsülik, valószínűleg olyan 25 és 30 millió, amik gondoljunk, egy 25-30 millió ember éhen halt. Szélsőséges, de gyakorlatilag ugyanez volt a vetési varjú állomány összeomlás mögött is, és ami nagyon durva, hogy 2 évvel ezelőtt volt ilyen agrárkampány rádióban, ahol ez volt, hogy a gazdák azt mondják, hogy ez a 7%-ra csökkent állomány elviselhetetlen károkat okoz.
Ezt nem nálunk mondták.
De nálunk mondták.
De nem a katolikus
rádióban. Nem. Abszolút. Tehát ugye ez van, hogy ha teljesen átalakítom a környezetet, ha megszűnnek a természetes táplálkozások, akkor persze, hogy kártevő válik egy madár. Ugye az elején említettem, hogy nagyon hasonló a táplálkozási stratégia, ezért például a csőre a seregéhez. A seregély sem szőlőkártevő, és nem bogyókártevő. A seregély ő úgy táplálkozik, hogy beledugja a csőrét, kinyitja, belenéz a lyukba, de mivel nincsen ilyen, ezért egy dolog marad, a gyümölcs, és azt teszi.
Ezt annak idején elmondtad, most viszont lejárt az időnk, és a varjúról még nagyon sok mindent szeretnénk mondani, úgyhogy a következő részben folytatjuk a vetési varjúval.